Uraim, kedves barátaim! A Magyar Tudományos Akadémia rendkívüli osztályülését megnyitom. A mai ülésünk tárgya Csermely Péter nemrég megválasztott levelező tagunk székfoglaló előadása. Az enyhe időjárás az oka, hogy ezt az ülésünket nem a Duna jegén tartjuk. Már a visszajelzések során bebizonyosodott, hogy az eredetileg szándékolt felolvasóterem szűknek bizonyul, és ezért költöztünk át ide jobb híján, a nagy terembe. Az érdeklődés nem véletlen. Csermely Péter ismertsége Magyarországon rendkívül nagy, és mindig csodálkoztam azon, hogy hogy lehet valaki láthatatlanul is ennyire látható. Csermely Péter megvalósította azt, amiről nagyon sokan csak ábrándozunk, nem használ telefont. Nem használ telefont, csak azzal és akkor beszél, akivel akar, és akkor, amikor akar. Csak oda megy el, ahova szeretne, és ahova szívesen megy, amit fontosnak tart, és ő dönti el azt, hogy mi a fontos. Ennek az életmódnak vannak előnyei, és vannak hátrányai. Van ára, mint mindennek. Az egyik ára az, hogy Csermely Pétert 10 év után választotta meg az osztály levelező taggá, a hozadéka pedig az, hogy végül is megválasztotta, és akkor választotta meg, amikor ezen életmód következtében az érdemei már vitathatatlanok. Az osztályelnök feladata ilyenkor az, hogy méltassa új tagjának érdemeit, és ismertesse az életútját. Dolgom Csermely Péter esetében könnyű és nehéz egyszerre. Könnyű, mert régen és jól ismerem Csermely Pétert, nem kell nagyítóval keresgélnem az érdemeit. Így inkább arra kell ügyelnem, hogy ne mondjak el mindent, amit tudok róla. Az akadémiai tagság a legmagasabb szakmai elismerés, amivel a magyar tudományos közösség valakit megillethet. Amint említettem, Csermely Péter régen várományosa az akadémia tagságnak, eddig 4 alkalommal volt tagjelölt. Külön öröm számomra, hogy az én osztályelnökségem alatt történt meg az áttörés. A laudáció megtartása nem csak kötelesség, hanem egy bizonyos privilégium is számomra. Alkalmat ad arra, hogy Csermely Péterrel kapcsolatos tudásomat, ismertségemet kiegészítsem és felfrissítsem. Anyagom volt bőségesen, például Pétertől kaptam egy rövid, tömör, pontokba szedett önéletrajzot 14 oldal terjedelemben. Tanulmányoztam a jól szerkesztett és kertben tartott angol és magyar nyelvű Wikipédia oldalt, és az utóbbi napokban volt szerencsém Csermely Péter által megjelent Blokkhálózatos életfilozófiám, korrekt a cím, Blokkhálózatos életfilozófiám című 192 oldalas kötetét is böngészgetni. Így most azt hiszem, hogy mindent tudok Csermely Péterről, legalábbis mindazt, amit ő magáról tudatni akar a világgal. Nem gondolnám itt most sorolni tudományos munkáit, címeit, elnyert díjait, de nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy néhány számszerű adatot idézek, amelyek jellemzik a számomra hitetetlen, sokrétű és intenzív aktivitását, amely számos számára érdekes területen kifejt. Eddig 240 tudományos közleménye jelent meg, ezekre körülbelül 7000 hivatkozás történt. Írt 13 könyvet, elnyert 36 különböző díjat, alapított 7 civil szervezetet, önéletrajzában 35 választott tudományos tisztséget sorol fel, nyertes pályázataink száma 36. Imponáló számok ezek, és Csermely Péter még csak 55 éves. Az életkorról jut eszembe a bölcsesség. Korábban azt gondoltam, hogy a bölcsesség a vének erénye. Böngészvén Csermely Péter blogjait rájöttem, nem véletlenül lett tagja a Sólyom László által életre hívott bölcsek tanácsának, és Kisvaludi Sándor sorai jutottak eszembe. Tudós lehetsz, de bölcs nem vagy, 7 nap könyvben turkáló tudománnyal megrakott agy. A bölcs mindent összevesz, ami volt, van, s ami lesz. Blogjaiban ő valóban mindent összevesz, ami volt, van és lesz, és ezután végül nem maradhat említés nélkül még a tehetséggondozás ügye sem. 1995-ben indította el a KUD-diák mozgalmat, amely sok hazai és határon túli magyar tehetséges középiskolásnak nyújtott lehetőséget a Magyarországon folyó legmagasabb szintű kutatásokba történő bekapcsolódásra. 2006 óta a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, 2012 óta pedig az Európai Tehetségsegítő Tanács elnökeként a tehetséggondozás összefogásán működik. Elindította és mozgásban tartja ezt a mostanra kiterebélyesedett mozgalmat, ezt is úgy, hogy személyesen alig-alig van jelen. Szervező készségét és meggyőző erejét dicséri, hogy sokan, közöttük jó magam is, sajátunknak érezve az ügyet, a megbeszéléseken, közgyűléseken és a felügyelő bizottságban és tanácsban ott vagyunk. Péter írásbeli üzenetet intéz hozzánk, de fizikai valójában általában nincs jelen. Jó érzés, hogy osztályunknak ismét egy jeles egyéniséggel gyarapodott a tagjai száma. Egy kiváló biokémikussal, a molekuláris saperonok, a hálózatok, a konformációs szelekció nemzetközileg elismert kutatójával. Olyannal, aki különösen kitűnő tájékozottságával, sokoldalúságával és szintetizáló képességével. Sokan eljöttek a mai székfoglaló előadásra. Azt gondolom, nem fogja csalódás érni sem a tudományos közösség tagjait, sem a civil hallgatóságot. Csermely Péter mindig megtalálja a módját, hogy általános érvényű és érthető üzeneteket fogalmazzon meg. Most az a feladatunk, hogy meghallgassuk és megértsük székfoglaló előadását, hogyan tudjuk megváltoztatni a bennünk lévő és minket körülvevő hálózatokat. Saját blogjából idézek most a hallgatóság biztatására, nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne higgyük az előttünk álló feladatokat megoldhatatlannak. Azt tanácsolom, hogy vigyázzunk, és Péter, tiéd a szó.
Az előadásra készülve nagyon sok olyan levelet kaptam kedves barátaimtól, amelyben nem kívántak nekem semmi jót erre a mai napra. Levelek körülbelül úgy hangzottak, hogy Péterkém, írták sokan, tudjuk rólad, hogy az édesanyád színésznő volt, méghozzá korosztályának egyik legjobbja, neked egy ilyen előadás nem okozhat semmilyen gondot. Tisztelt elnök urak, tisztelt alelnök urak, tisztelt főtitkár úr, tisztelt főtitkár helyettes asszony, tisztelt püspök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves osztálytársaim, kedves barátaim, így előttetek állva tudom már, hogy mennyire nehéz feladat egy ilyen előadást megtartani. Levélíróknak nem volt igaza. Egy ilyen felsorolás után ilyen kiváló emberek előtt nagyon nehéz beszélni. Ezért is döntöttem úgy, hogy a kutatási, hálózatkutatási eredményeink bemutatása előtt három olyan történetet mesélek el, amelyek mindegyike a tudomány szépségéről szól valahol. Az első történet 1985-ben keletkezett. Amerikában Martonosi Antalnál kitanultam azt, hogy hogyan lehet sejten belül kalcium koncentrációt mérni. Sejten belüli kalcium koncentráció mérését Magyarországra exportáltam, idehaza hoztam, és kiderült, hogy hát ez egy éven keresztül reprodukálhatatlan volt. A kapitalizmusban lehetett kalcium koncentrációt mérni, a szocializmusban nem lehetett kalcium koncentrációt mérni. Nagyon el voltam keseredve, hát ez lett volna nekem valahol a jövőm. Míg nem, egy nagyon érdekes kontrollkísérletnél, egy plazmaemissziós spektroszkópia mérés során megmértem azt is, megmértük, hogy a desztillált víznek milyen kalcium tartalma van. Óriási megdöbbenésemre kiderült, hogy a laboratóriumunkban lévő desztillált víz mikromolos mennyiségű cinket is tartalmazott, holott hát a desztillált vízben még semmiféle szerepe vagy helye nem lett volna. Ebből a meglepő felfedezésből, vagy hát tényből egy egész sorozat kísérlet következett, aminek a vége az lett, hogy kiderült, hogy a jelátviteli szerep jelátvitelben bizony a cinkionok is részt vesznek a limfocitákban, és azóta az is kiderült, hogy az idegsejtekben is, a limfociták és az idegsejtek ebből a szempontból is eléggé hasonlóak egymásra, és hát ezt is mutatja, vagy ennek az egyik eredménye is, hogy azokat a cikkeket, amelyeket ebben az időszakban, 1980-as évek végén erről megjelentettünk, hát a mostani időszakban kezdték el újra nagyobb mennyiségben, mértékben idézni. A második történetem, tehát az első történetemnek tulajdonképpen az a tanulsága, hogy soha nem szabad feladni. Nekünk ez a mottónk a családban, a falon van, és nem csak a tudományra, hanem azt hiszem az emberi élet egészére eléggé sok és eléggé fontos üzenetet ad számomra mindenképpen. A második történet a 90-es évek elejéről szól. Ekkor Ronald Kahnnál dolgoztam a Harvard Egyetemen, a Joslin Diabetes Centerben, ahol is az volt a feladatom, hogy egy izolált fehérjét, az inzulin receptort egy másik izolált fehérjével, a 90 kilodaltonos hősok fehérjével hozzak össze, rakjak egy kémcsőbe, és hát nézem meg azt, hogy mit csinálnak ezek egymással. Vajon foszforilálja az inzulin receptor a hősok fehérjét. Nagy büszkeséggel mentem a főnökömhöz, és jelentettem neki, hogy a kísérlet sikerre járt. A hősok fehérjét valóban foszforilálta az inzulin receptor. És ez volt az a pillanat, amit egy életre megjegyeztem a tudományos fejlődésemben, ugyanis a főnököm Ron Kahn azt mondta, hogy ez egy szép dolog, hát ez tényleg látszik ebből a kísérletes eredményből, de mi ez a csücskén ennek az autoradiogramnak? Ez a folt, ez lenne a kontroll, ez lenne a hősok fehérje maga, ez is foszforilált a saját magát. Hát ezt nem vetted észre, Péter, hát ez az igazi meglepetés, nem az, amit te kaptál. Ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, mélyreható üzenet volt, és ebből az egész, hát amit Ron nekem akkor mondott, ebből derült ki az, hogy bizony a 90 kilodaltonos hősokfehérjének van egy ATP kötőhelye, bizony ez képes foszforilációs reakciókra, bizony az adenozin trifoszfát ennek a fehérjének nagyon nagy szerepet játszik ennek a fehérjének a működésében. Magyarán mondva, a hazaviendő üzenet számomra ebből a tanúság az volt, hogy az eredményt bizony nem akarni kell, hanem elfogadni kell. És ez megint csak egy olyan, azt hiszem, hazaviendő üzenet, ami messze túlmutat azon, hogy a tudományban mit csinálunk, talán az egész életre megint csak ugyanígy igaz. Ezek az eredmények a továbbiakban nagyon szép pályafutást futottak be. Kiderült később, hogy ez az N-terminális ATP kötője ennek a fehérjének, amit akkor Ron Kahn, illetve hát én később felfedeztünk. A C-terminálisán is van ennek a fehérjének egy ATP kötője, amelyet Sőti Csaba barátom fedezett fel. Mindkét kötőjei felfedezése azért volt nagyon fontos és érdekes, mert teljesen új szerkezetű ATP kötőhelyek ezek. Egyáltalán nem konvencionális eszközökkel kellett megvizsgálni és bebizonyítani, hogy igen, ezek a fehérjék tényleg kötik az adenozin trifoszfátot, és ezért sem meglepő, sem véletlen az, hogy ezek az ATP kötőhelyek mindegyike új típusú rákellenes gyógyszerek kifejlesztéséhez vezetett el, amelyeket jelenleg már a klinikai gyakorlatban használnak. A harmadik történetem már a HSP-hez kapcsolódik. 1998-ban értem el oda, hogy a HSP-90-nek, az előbb említett 90 kilodaltonos hősökfehérjének kiderült, hogy nem egy szomszédja van, az inzulin receptor például, amit ugye az előző történetben említettem, hanem legalább 1000. Ráadásul ez a fehérje, ez a HSP-90 képes az evolúció sebességét szabályozni. Ezt egy 1998-ban megjelent Susan Lindquisték laboratóriumából származó Nature közlemény írta le. Mind a mai napig meggyőződésem, de hát még nem következett be, hogy Susan ezért Nobel-díjat fog kapni, mert ez egy olyan horderejű felfedezésnek bizonyul. Az a kérdés volt tehát, ami nagyon foglalkoztatott ebben az időszakban, és tulajdonképpen azóta is, hogy a csodába lehet az, hogy egyetlen egy fehérje olyan szomszédsággal bír, ami 1000 fehérjét is magában foglal, és ez az egész, ez az 1000 fehérje összességében, vagy 1001 fehérje, mint az 1001 éjszaka meséiben, egyetlen egy hatást, például az evolúció sebességét képes szabályozni, egyetlen egy hatásra képes. Melyik az a módszer tehát, amellyel azt lehet megvizsgálni, hogy hogyan hat kölcsön 1000 fehérje egymással, hogy jön ki egy dolog 1000 fehérjének az együttes hatásából. Magyarország egy nagyon szerencsés ország. Azért nagyon szerencsés ez az ország, mert kicsi. Amiért Magyarország kicsi, ezért nagyon kevés olyan szakember van az országban, aki pontosan azon a szakterületen dolgozik, mint az ember saját maga. Hát HSP-90-nel, Vig László barátomon kívül, illetve laboratóriumán kívül sok mindenki más ebben az országban nem nagyon foglalkozik, esetleg klinikai területeket tudnék még említeni. Éppen ezért az ember, hogyha nem akarja elunni magát, nagyon rövid, nagyon hamar olyan kollégákkal kell, hogy beszélgessen, tudós kollégákkal, akiknek semmi köze nincs, vagy nem sok köze van látszólag ahhoz a tudományterülethez, amelyet ő vizsgál. Nagy szerencsém, hogy Vicsek Tamás barátomnak tudhatom, és hát Vicsek Tamást is megkérdeztem mások mellett, hogy hát mi az a módszer, amivel 1000 fehérje egy hatását le lehet írni. Tamás felhívta a figyelmemet Barabási László könyvére, nagy öröm, hogy Laci el tudott jönni a mai alkalommal, itt ül a hallgatóság soraiban, a Behálózva című könyvre, és ez a könyv egy körülbelül tíz évvel ezelőtt, amikor én olvastam, egy új világot nyitott meg előttem, mert bizony rájöttem arra, hogy a hálózatkutatás egy olyan eszköztárat ad az ember kezébe, amelyel meg lehet válaszolni azt a kérdést, hogy mi az a módszer, hogy hogyan lehetséges az, hogy 1000 fehérjének akár egy hatása lehetséges lehet. Ez az érdekes tapasztalat, hogy egymáshoz nagyon nem közeli tudományterületek kutatói igenis megtermékenyítő, nagyon-nagyon alapvető ötleteket tudnak egymásnak adni, ez egy életre szóló tapasztalatommá vált, saját munkacsoportom is ilyen multidisziplináris munkacsoport, és Poincaré-t szeretném idézni, aki több mint 100 évvel ezelőtt a matematika eszköztáráról, módszertáráról megjelent könyvében írta le, hogy az igazi kreativitás az a távol lévő területeknek a kombinációjából adódhat össze, és ebből, vagy ez is igazolja azt legalábbis számomra, hogy a multidisziplináris megközelítés, tehát az a megközelítés, hogy látszólag össze nem függő tudományterületeket vagy gondolatokat próbál meg az ember mégiscsak összekötni, az gyümölcsöző lehet. Tulajdonképpen a kérdésre, a címmel feltett kérdésre, hogyan tudjuk megváltoztatni a bennünk lévő és a minket körülvévő hálózatokat is, egy ilyen megoldás sorozatot szeretnék bemutatni. De először talán azt szeretném egy rövid ábra erejéig igazolni, hogy mennyire hasonlóak a bennünk lévő és a minket körülvevő hálózatok. Nagyon sok olyan tulajdonsága van a természetben előforduló hálózatoknak, teljesen mindegy, hogy ezek a hálózatok egy fehérjét írnak le, egyetlen egy fehérjének a szerkezetét, egy egész fehérje családnak, egy egész fehérje seregletnek a kapcsolatrendszerét, a sejtjeinket, vagy a sejtjeink kapcsolatrendszerét, például az idegrendszerünket vagy agyunkat, vagy pedig a társadalmi hálózatokat, ahol a tagok, a hálózat nódusai mi magunk vagyunk, és a kapcsolatrendszereink pedig az emberi kapcsolatrendszerek. Tehát mindegy az, sok szempontból, hogy melyik hálózatról beszélünk, bizonyos közös tulajdonságok jellemzőek ezekre a hálózatokra. Ezek a hálózatok mind kisvilágok, mindegyikben szerepelnek csomópontok, tehát olyan nódusok, amelyeknek lényegesen több kapcsolata van, mint általában a szomszédjaiknak, illetve a hálózat tagjaiknak, és érdemes tehát a biológiai hálózatokra akkor is figyelnünk, amikor emberek vagyunk, amikor a saját életünkről beszélünk, mert bizony a biológiai hálózatok már 3 milliárd éve tanulnak, és hát az ember nem nagyon jutott el még generáció szinten erre a tapasztalati tömegre, amit egy biológiai hálózat magában rögzített. 3 olyan megfigyelést szeretnék megosztani a jelenlévőkkel, amelyek valamelyest válaszolni tudnak arra, hogy hogyan változnak a bennünk lévő és a minket körülvévő hálózatok. Az első változást Mihalik Ágoston barátommal, aki azóta Angliában kutat már posztdokként, illetve PhD hallgatóként, találtuk meg. Mihalik Ágoston TDK hallgató volt akkor, TDK-s volt akkor, amikor ezt a választ megtalálta. Az élesztőnek a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatát vizsgáltuk, és arra jutottunk, hogy stressz után, tehát amikor az élesztősejt stresszt él át, élesztősejt akármikor is nagyon sokszor stresszt él át, hogyha felmelegítem, hogyha lehűtöm, hogyha több élelmiszert adok neki, a kevesebb élelmiszert adok neki minden esetben. Mi történetesen leginkább a hősok körülményeit vizsgáltuk, tehát amikor felmelegítjük ezt az élesztősejtet, kiderült, hogy a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózata nyugalmi állapotban, na most az élesztő számára nyugalmi állapot az azt jelenti, hogy nagyon gyorsan osztódik, tehát exponenciálisan nő, tehát ebben az exponenciálisan osztódó állapotban nagy mértékben optimalizálódott arra, hogy szintetizáljon fehérjéket. Megtermelje az új sejteknek, az osztódó sejteknek az alapanyagát. Minden ez alá van rendelve egy exponenciálisan osztódó élesztőnek a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatában. A fehérje hálózat közepén a ribosszóma és azok a fehérjék vannak, amelyek az új fehérjék szintézisért, a sejtosztódás előkészítéséért felelősek. Nagyon érdekes, hogy hogyan változik meg ez a hálózat, ez a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózat a stressz alkalmával. Eltűnik ez a csoport, hogy mondjam, fontosságát elveszti a ribosszóma és minden olyan fehérje csoport, amelyik a fehérjék szintézisét, az új sejt készülését segíti elő, hiszen erre a stresszben nincs szükség, de nincs is lehetőség, hiszen nagyon kevés az energia. Ugyanakkor egy csomó olyan funkció válik nagyon fontossá, egymástól talán azt mondom függetlenül is fontossá, amelyik a túlélését segíti az élesztősejtnek. Tehát ezek a funkciók úgy szerveződnek a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatban, hogy azok a fehérjék, amelyek az egyes funkciókat kódolják, nagyon szoros és nagyon tartós kapcsolatba lépnek egymással. Hálózatos nyelvezetben ezt úgy tudjuk elmondani, hogy azok a csoportok, amelyek a hálózatokon belül, ezen fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózaton belül vannak, nagyon artikulált módon, nagyon szoros kapcsolatrendszerrel, nagyon jól meghatározható módon jelentkeznek, ellentétben a nem stresszelt élesztővel, amikor ugyanezek a csoportok egymásba átfolyva, egymással nagyon nagy átfedésben, nagyon megkülönböztethetetlenül vannak jelen az élesztőseiben. Magyarán mondva, amikor stresszt él át az élesztő, azt látjuk, hogy szétválnak a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózat csoportjai, és egymástól elkülönülnek. Ezt a választ az emberek is ismerik, a társadalmi hálózatokban is bizony bekövetkezik stressz hatására, társadalmi válság, krízis hatására, a fogjunk össze, mi legalább mi tartsunk össze, a mi kis csoportunk tartson össze reflex válasza, de egyetlen egy dolgot az élesztő tud, amit mi emberek nem annyira tudunk, hogy a válságban az egyik legfontosabb túlélési reakció, túlélési tipp az az, hogy a csoportok között fenn kell tartani a kapcsolatokat, sőt, igen távoli csoportok között új és új kapcsolatokat kell teremteni. Az élesztő a válság során, a saját stressze során ezt a feladatot elvégzi, számos olyan fehérje jelenik meg az élesztőben a stressz alkalmával, amelyik egymástól nagyon távoli csoportokat köt össze. Hát az emberi krízishelyzetekben ez ritkább. Érdemes tehát ilyen szempontból is ezeket a biológiai hálózatokat megfigyelnünk, hogy saját viselkedési mintázatainkat megfelelően át tudjuk alakítani, hogy legalább annyira evolucionárisan túlélő komplex rendszereket tudjunk alkotni, mint amilyen az élesztő. A második jelenség, amit beszeretnék mutatni, mint komplex rendszerek változását, a különböző környezeti válaszokra adott adaptációját, válaszát, az két különböző rendszer leírásával közelíthető meg. Az egyik fajta rendszer az egy plasztikus rendszer. Olyan puha, mint mondjuk ez a kabát, ami most éppen rajtam van. Ennek a kabátnak az a tulajdonsága, hogy adaptálódik ahhoz a formához, amihez rákerül. Jelenleg az én formámhoz adaptálódott, ha én ezt most itt ledobnám a földre, nem fogom megtenni, akkor a padló formájához adaptálódna. Tehát egy ilyen puha rendszer, egy ilyen plasztikus rendszer adaptációra képes, hogyha teljesen plasztikus, mást se tud csinálni tulajdonképpen, csak adaptálódni. Ezzel szemben egy merev rendszer, mint ez a pulpitus, ami itt van előttem, nem képes adaptálódni, optimalizált helyzetben rögzítette a formáját, pulpitus arra szolgál, hogy mögötte előadásokat lehessen tartani, rá lehessen rakni a számítógépet, és így tovább. Ez a rendszer egy dolgot tud, de ezt a dolgot nagyon jól tudja, és erre a dologra emlékszik. Tehát a merev rendszereknek az az előnye, hogy emlékező képességük nagy, megőrzik azt a tulajdonságot, amit valaha megtanultak, de az a hátránya, hogy nem képesek ezen változtatni. A plasztikus rendszereknek az az előnye, hogy mindenre képesek, adaptálódni képesek, de az a hátránya, hogy nincsen memóriájuk, nem képesek ezt megőrizni. Ezt a tulajdonságot az idegtudományokban a stability-plasticity dilemmának nevezték el már körülbelül legalább 10 évvel ezelőtt, viszont az az érdekes megfigyelés kezd a laboratóriumomban, illetve a munkacsoportomban körvonalazódni, hogy ez a plasztikus, merev viselkedés nem csak az agyunkra, hanem minden komplex rendszerre úgy tűnik igaz. Ráadásul a komplex rendszerek változtatni tudják ezt a képességüket. Amikor merev állapotból plasztikus állapotba mennek át, akkor a tanulóképességük nő meg, amikor pedig plasztikus állapotból merev állapotba mennek át, akkor a rögzítő képességük, a memória képességük nő meg. Egy komplex rendszer akkor tud optimálisan alkalmazkodni a környezet változásaihoz, ha mind a két változást megcsinálja, mind a két irányban változik, plasztikusból merev lesz, majd merevből plasztikus. A komplex rendszerek nagyon sokszor ciklikusan ezt a változássorozatot többször lejátszák, és az elkövetkezendő néhány dián néhány példát fogok erre bemutatni. Az első példa a fehérjék példája. Azoknak a molekuláris saperonoknak, hősokfehérjéknek a példája, amelyet a második történetem kapcsán, a HSP9-en kapcsán már említettem. Ezek a saperonok úgy viselkednek, hogy segítik a többi szervezetben lévő, sejtben lévő fehérjének a tekeredését, a betekeredését. Hogyan segítik? Úgy segítik, hogy először kihúzzák ezeket a fehérjéket, akármilyen módon, akár úgy, hogy ráülnek és összenyomják őket, akár úgy, hogy fizikailag a szélüket kihúzzák, a mozdulat ugyanaz. Amikor a fehérje, a tekeredő fehérje megfeszült azért, mert a saperonok egyébként adenozin trifoszfát energiájának a felhasználásával őt széthúzták, akkor a betekeredő fehérje egy merevebb állapotba került, semmint előzőleg volt. Ezek után ezek a molekuláris saperonok eleresztik ezt a betekerődő fehérjét, és ennek a betekerődő fehérjének esélye van arra, hogy megtalálja a saját natív, helyes állapotát. Ez a ciklus többször ismétlődik. Ha nem sikerült megtalálni a betekerődő fehérjének a helyes állapotát, tehát nem sikerült ebben a merev, plasztikus átmenetben egy optimumhoz eljutnia, akkor utána megint széthúzza a molekuláris saperon, plasztikus állapotból újra merev állapotot vesz fel a betekeredő fehérje, megint elereszti a molekuláris saperon, merev állapotból újra plasztikus állapottá válik, és így tovább. Tehát a fehérjék segített betekeredése a szervezeten belül pontosan ugyanilyen plasztikus, merev állapot változások sorozataként fogható fel, és hát ez, ennek az eredményeként a fehérje vagy megtalálja az optimális szerkezetet, a globális optimumot, vagy nem. Hogyha a matematikában a simulated annealinget, tehát egy optimalizációs folyamatot nem úgy képzelünk el, hogy felmelegítjük csak a rendszert, most a felmelegítést képletesen veszem, és utána csak egyszer lehűtjük, ez a szokásos simulated annealing, hanem utána felmelegítjük még egyszer, majd lehűtjük megint, majd felmelegítjük még egyszer, majd lehűtjük megint, akkor a globális optimumot, tehát a rendszernek a teljes stabilitását, a legjobb stabil állapotát nagyobb hatékonysággal lehet megtalálni, semmint hogyha ezt a folyamatot csak egyszer csináltuk volna meg. A második példám a rákos ős sejteknek a példája lesz. Sok kísérletes eredmény, azt kell mondjam, egyre több kísérletes eredmény igazolja azt, hogy a rákot fenntartó sejttípus, leginkább fenntartó sejttípus, a rákos ős sejtek, cancer stem cells-nek a típusa, ugyanilyen merev és plasztikus állapotok között ingadozik. A probléma a következő. A rák ellen ható gyógyszerek döntő többsége vagy a merev állapot ellen, vagy a plasztikus állapot ellen hatékony, és nagyon jól ki lehet kerülni egy olyan sejtípussal a rák ellen ható gyógyszerek döntő többségét, amely változtatni képes ezt az állapotát, nem utolsó sorban azért, mert az ő szerkezetét felépítő hálózatoknak a plasztikussága, illetve merevsége megváltozik. Nagyon izgalmas lesz majd az a gyógyszerfejlesztési stratégia, ahol egyszerre lehet majd plasztikus és merev állapot ellen gyógyszereket találni és alkalmazni ilyen típusú betegségekben. Harmadik és utolsó példám a plasztikus és merev állapotok váltakozására az idegsejt maga. Itt mások tolaival fogok kékeskedni, hiszen magam nem vagyok idegkutató, de mindenképpen szerettem volna egy ilyen példát is hozni, hogy érthetőbb legyen még inkább, hogy mennyire általános ez a jelenség. A PNAS-ben, az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában 2 évvel ezelőtt jelent meg Bessettnek és munkatársainak egy nagyon érdekes cikke, amelyben agy fMRI vizsgálatok alapján nézték azt, hogy egy egyszerű tanulási folyamatban, történetesen egy egyszerű zongoradarab megtanulása során, hogyan változott meg a kísérleti alanyoknak, önkéntes, egészséges embereknek az agya abból a szempontból, hogy az aktív idegsejtek milyen más aktív idegsejtekkel voltak egy csoportban. Úgy definiálták az agynak a plaszticitását vagy merevségét ezek a kutatók ebben a kísérletben, hogyha az aktív idegsejtek elhagyták a tanulás során azt az eredeti aktív idegsejt csoportot, aminek a tagjai voltak, és egy másik aktív idegsejt csoport tagjaivá váltak, akkor azt mondták, hogy az agy plasztikus, hogyha nem hagyták el az aktív idegsejtek azt a kapcsolatrendszert, ami őket egy eredeti aktív idegsejt csoporthoz kötötte, hanem ott maradtak, ennek a csoportnak a tagjai maradtak a tanulási folyamat során végig, akkor azt mondták, hogy az aktív idegsejt merev, tehát merev szerkezetet vett föl, vagy merev szerkezetben van benne hálózatosan a többi idegsejt szempontjából. Az derült ki, hogy a tanulási folyamat során a magukat csoporthoz rögzítő, tehát merevnek tartható idegsejtek száma megnő. Magyarán mondva, hogyha nagyon egyszerűsítem az üzenetet, és elnézést kérek a biológiai osztály idegtudománnyal foglalkozó tagjaitól, akik megtisztelték, és az orvosi osztály tagjaitól, akik megtisztelték jelenlétükkel az előadásomat, ezért az egyszerűsítését. Tehát ha nagyon egyszerűsítem a helyzetet, akkor azt tudom mondani, hogy tanulás közben az agy ebből a szempontból így definiálva merevedik. Tehát plasztikusból merevebbé válik az agyi idegi struktúrák. Nagyon érdekes azonban az az eredménye is ugyanennek a kutatócsoportnak, hogy eleve, most megint elnézést az egyszerűsítését, merev agyú emberek képtelenek tanulni. Tehát sokkal kisebb eséllyel tanulták meg a zongoradarabot, vagy kisebb hatékonysággal azok az emberek, akiknek ilyen szempontból eleve merevebb volt az agya. Hát ez egy tulajdonképpen köznapi tapasztalat is, de hát hálózatos módon nagyszerű látni azt, hogy ezt ilyen módon igazolni lehet. Utolsó példám a kismadarak ének tanulása. Akik madártannal foglalkoznak, és a biológiai osztálynak számos tagja nagyon fantasztikus eredményeket ért el ezen a területen, számos tagja pedig nagyon nagy hobbiként űzi ezt a területet, illetve hát imádja a madarakat. Azok tudják, hogy az énektanulás fontossága leginkább a hím kismadaraknál figyelhető meg. Ugyanis egy hím kismadárnak nem nagyon lesz nőstény párja akkor, hogyha ő rosszul énekel. Tehát a hím kismadár számára létfontosságú, hogy szép éneket adjon elő. Ezen az ábrán, ami az ábra jobb oldalán látható, a függőleges tengelyen az ének komplexitását, az a szépségét tüntették fel a Nature-ben megjelent közlemény kutatói. 2005-ben jelent meg ez a közlemény. Az az érdekes tanulsága ennek az ábrának, hogy a kismadarak, noha az első nap, amikor kikerülnek a színre kisfiúként, madár kisfiúként, és megtanulják életük első énekét, gyönyörűen fejlődik ez az ének tudása nap végére, de utána az éjszaka során, alvás közben elfelejtik ezt az énektudást jelentős részben, és másnap kezdhetik majdnem újra az énektanulást. Újra megtanulnak egy éneket, ami nem pont ugyanaz az ének, mint az előző nap volt, majd megint elfelejtenek belőle egy darabot, majd megint megtanulják, majd megint elfelejtik, majd megint megtanulják, majd megint elfelejtik. Nem lehet nem észrevenni ebben a folyamatban azt, hogy a kismadarak agya az előzőleg összehasonlított, bár nem madár példán megvizsgált hálózatos példával egybevetve, merevebbé válik akkor, amikor megtanult egy éneket, de szükség van arra, hogy utána plasztikussá váljon azért, hogy megtanulhassa a második éneket. Szükség van arra, hogy megint plasztikussá váljon azért, hogy megtanulhassa a harmadik éneket, és így tovább. És a madarak énektudása csak akkor lesz optimális, hogyha legalább 20-30 ilyen ciklust végigjátszottak. Egy ciklus nem elég. Tehát, hogyha megtanuljuk az első ötletünket, és ragaszkodunk hozzá, akkor soha nem lesz második ötletünk. Soha nem lesz ennél jobb ötletünk, mert nem vagyunk képesek elereszteni azt az első ötletet. Az első ötlet eleresztése, meg a másodiké, meg a harmadiké, meg a negyediké nagyon fontos ahhoz, hogy életünk legjobb ötlete valaha eszünkbe juthasson, és ez is valószínűleg egy nagyon fontos tanulság. A harmadik pont, amit ezzel kapcsolatban, és az utolsó, amit ezzel kapcsolatban akarnék még elmondani, el szeretnék még mondani, az a kreativitás hálózatos értelmezése. Ha valakit megkérdeznénk a teremben arról, hogy mit gondol, mi a kreativitás, akkor valószínűleg valami olyat mondaná, hogy az valami rendkívüli dolog, az valami érdekes, új, meglepő dolog. Kreativitás az valami olyasmi, mint az originalitás, valami meglepetéssel kapcsolatos, olyasmit tesz valaki valami, amire nem számítottunk, ami tényleg újként fogható fel. Bolyai Farkas, Bolyai János neveléséről írott gondolataiban is így fogalmazta meg ezt, hogy mindenek felett játszódjék és nőjön a gyermek, ugyanis a szüntelen való tanítás elnyomja a növés erejét, és az eszet, mint az országút, olyan meddővé teszi. Tehát ez a játékosság, ez a szabad asszociáció, ez a gondolkodási szabadság, ez egy nagyon fontos eleme valóban a kreativitásnak. Hálózatos módon ezt talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy a kreatív nódus, tehát a hálózatoknak az az eleme, az a nódusa, amelyik kreatív módon viselkedik, az nem rögzül egy bizonyos csoportnál, hanem nagyon intenzíven, nagyon dinamikusan változtatja a helyét a hálózatokban. Hadd utaljak vissza a Poincaré idézetre, tehát egy kreatív nódus az sokszor sokféle benyomást szed össze, és ezt próbálja meg valamilyen módon összegezni, remélve azt, hogy hát ebből valami új is született. Hát, hogyha nem tudja összegezni, akkor persze csak egy kedves szórakozásra vált ez az utazgatás a különböző tudományterületek vagy tématerületek között, tehát reméljük, hogy valami összegzésre is sor kerülhet. Azonban a kreativitás nem mindig hasznos. Nézzük meg ezeket a villákat. Azottan balról a harmadik villa nagyon kreatívnak gondolhatja magát valószínűleg, de hát, hogy kevéssé használható, az szinte biztos, ha csak nem pálcikaként használjuk, mondjuk egy kínai étteremben, vagy mondjuk esetleg fejvakarásra is nagyon alkalmas. De mégsem mondható kreatívnak ez a viselkedés, talán inkább nonkonformnak. Tehát valahol az az igazság, hogy a kreativitásban nem csak a plasztikus viselkedés, az eredetiség, a meglepetés, amit eddig mondtam, a fontos, hanem ennek ötvöződnie kell egyfajta minőséggel, egyfajta hasznossággal, egyfajta merev viselkedéssel, egy tradícióval, egy összevetésével, optimalizálásával a mindenféle ötletnek az eddigiekhez. Hogyha ezt valamilyen mottóval szeretném jellemezni, akkor talán akkor viselkedhetünk ügyesen az életünkben, hogyha minden páros napon idősként viselkedünk, és minden páratlan napon pedig fiatalként. Ezt a jelenlévő fiataloknak a terem 99,9%-ának, hiszen a belső kora lényeg, az idősség szempontjából mondom, a jelenlévő idősebbeknek pedig talán a másik oldal szempontjából. Végezetül válaszolni próbálva az előadás címében feltett kérdésre, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a bennünk lévő és a minket körüllévő hálózatokat, három gondolatot szeretnék megint elmondani. Ezzel kapcsolatban az első gondolat az az, hogy nagyon nem mindegy a beavatkozás tervezésekor az, hogy az a hálózat, amelyiket meg szeretnénk változtatni, vajon plasztikus vagy merev. Teljesen más eszközökkel kell ugyanis hozzányúlni egy plasztikus hálózathoz és egy merev hálózathoz. Miért? Egy plasztikus hálózat, ahogy ugye a példám mutatta az előzőekben, például ez a kabát, nagyon gyorsan vezeti az odaérkező információt, és ami még fontosabb, nagyon gyorsan eltünteti, disszipálja azt a hatást, ami őt éri. Egy merev hálózatban a hatások nem disszipálódnak, lassan tűnnek el, ezért messzire tudnak eljutni. Hadd mutassak egy példát. Ugye a merev hálózatra a példám ez a pulpitus volt. Hogyha én ezt a pulpitust megkocogtatom, ezt mindenki hallotta. Ez a hatás, amit én a kocogtatással a pulpituson elértem, nem tűnt el, nem disszipálódott a pulpitus által, mivel a pulpitus merev, vezeti ezt a hangot. Hogyha én ezt a puha anyagot megkocogtatom, ezt nem hallja senki, még én sem hallom. Azért, mert ez az anyag azonnal elnyeli ezt a hatást, és szétsugározza, eltünteti, nem jut el sehová, nem is halljuk. Éppen ezért, hogyha egy plasztikus hálózatot szeretnék valamilyen módon megváltoztatni, hiába változtatgatom a hálózat szélét, pöckölöm ennek a kabátnak a szélét valamilyen módon, semmi nem történik a kabát közepével, mert a kabát közepéig ez a hatás nem fog elérni. Tehát egyedüli megoldás egy plasztikus hálózatnak a megváltoztatására az, hogyha a közepét próbálom meg eltalálni, lehetőség szerint nagyon jó. Természetesen egy merev hálózatnál is nagyon kiváló, hogyha én a közepét akarom eltalálni, mert hát úgy aztán biztos, hogy valamiféle hatást elérek a merev hálózatban. Csak egy a baj, hogy ez a merev hálózat nem fogja ezt a hatást disszipálni, nem fogja eltüntetni. Tehát, hogyha én telibe találok egy merev hálózatot a kellős közepén, túlgerjeszthetem az egészet, és tönkre is tehetem. Ez a hálózat adott esetben, ha egy sejt volt, és az én beavatkozásom egy gyógyszer, akkor toxikus hatásokkal, tehát mérgezéssel, vagy pedig mellékhatásokkal reagálhat egy ilyenfajta gyógyszeres hatásra. Sokkal célra vezetőbb tehát, hogyha nem a közepén lévő nódusokat találom el a merev hálózatnak, hanem ezen nódusoknak a szomszédjait. Ugyanis a szomszédokat eltalálva befolyásolni tudom a legfontosabb középső nódusokat, és ilyen módon, indirekt módon egy célzottabb hatást tudok elérni. Az előző hatásra a példák az antibiotikumok. A legtöbb antibiotikum azokra a sejtekre, baktériumokra, parazitákra, amelyek ellen hatékony, úgy hat, hogy az ottani hálózatoknak egy központi nódusát találja el, és ilyen módon ez a hálózat nagyon megtámadtatik, és sok esetben az őt hordozó élőlény meg is hal. Ezek plasztikus hálózatok, hiszen nagyon gyorsan osztódnak ezek a sejtek, a baktériumok bennünk például, és ilyen módon a hálózat nem ér rá arra, hogy merev szerkezetet kialakítson. A differenciált sejtek, különböző szöveteink sejtjei egy állandó környezetben vannak, optimalizálódtak. Ezek a hálózatok sokkal merevebbek, mint a baktériumoknak a hálózatai, a gyorsan osztódó baktériumoknak a hálózatai. Nem csoda tehát, hogy például olyan gyógyszerek, rapamicin, az egyszerű aspirin, amit 50 target ellen tulajdonképpen használunk, használatosak, amelyek hálózatos módon úgy hatnak, hogy nagyon sok targeten hatnak egyszerre adott esetben, illetve a rapamicin esetén nem pont arra a fehérjére hatnak, amelyik a tényleges hatásnak vagy a tényleges funkciónak a hordozója, hanem egy mellette lévő fehérjén, egy közvetlenül mellette lévő fehérjén kapcsolódnak. Ezen gyógyszerek száma még viszonylag kevés, amelyekről tudjuk, hogy így hatnak, mert ez a hálózatos vizsgálatsorozat nagyon a kezdetén van. Azonban A munkacsoport, ami sok olyan módszert azonosított, amelyen hatékony hálózatos nódusokat meg lehet találni, ezek a honlapunkról letölthetők. Van ebben olyan, amelyik a csoportok közepét találja meg, Kovács István munkája során. Van ebben olyan, amelyik azokat a nódusokat találja meg, amelyek a hálózat együttműködését a legjobban szétverik, vagy pedig épp hogy megalapozzák, ezt Simkó Gábor készítette el, és van egy olyan módszerünk, amelyik Szalai Kristóf munkája, amelyik a hatások tovaterjedését, tehát a perturbációknak, a hatásoknak a tovaterjedését vizsgálja. Ezzel fogok néhány percben foglalkozni a következőkben. Ez a munka tulajdonképpen egy bonyolult szimulációs eljárás csomagnak a kifejlesztésével jár. Kristóf az elmúlt néhány évben fejlesztette ki ezt a szimulációs eljárás csomagot, amelynek az egyik része, amelyet itt bekarikáztam és designer névvel neveztünk el, azt tudja, hogy olyan hálózatos nódusokat, nem csak egyet, hanem többet keres meg egy adott hálózatban, amelyeket, hogyha megpiszkálunk, gyógyszerrel, vagy valamilyen más módon befolyásolunk, akkor a hálózat az adott állapotából egy kívánt állapotba átvihető lesz. Hadd mutassak egy tesztet ennek a megvizsgálására először. Kristóf három olyan fehérjét választott ki az élesztő fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatban, amelyet a táblázatban feltüntettünk. Megadta azt a rendszernek, a programnak, hogy milyen hatás éri ezeket a fehérjéket, a CDC28-al fentüntetett, vagy nevű fehérjét. 100 000 egység hatás érte, a GSY2 fehérjét 50 000 egység hatás érte, és az SLT2 fehérjét pedig 8000 egység hatás érte. Kiszámoltatta a programmal azt, hogy jó néhány lépés után, 15 lépés után, milyen állapotba kerül az élesztő fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózata, hogyha ilyen hatások érték a kezdet-kezdetén. Utána már csak ezt az információt hagyta meg a programnak, tehát a program már csak a végállapotot tudta. És megkérdeztük a programot, a számítógépes szimulációs programot, hogy rájön-e arra, hogy milyen hatások eredőjeként állt elő az a végállapot, amibe ő került. A program a következő választ adta ki. Három fehérjét kell megpiszkálni ahhoz, hogy ez a végállapot létrejöjjön, a CDC28 fehérjét, a GSY2 fehérjét és az SLT2 fehérjét, tehát eltalálta mind a három fehérjét. Eltalálta nagyon precízen azt is, hogy mekkora hatást kell gyakorolni ezekre a fehérjékre ahhoz, hogy a kívánt végállapot előjöjjön, és még majdnem azt is, hogy hanyadik lépésben. Hogyha összesítjük az eredményt, akkor azt kaptuk, hogy egy ilyen program, amit Szalai Kristóf előállított, 99,4% pontossággal tudta megmondani azt, hogy egy adott állapotot, egy komplex rendszer adott állapotát milyen kiindulási hatások összegzéseként lehet előállítani. Ezek után vérszemet kaptunk, és jó néhány olyan rendszert megvizsgáltunk, amelyek immáron a gyógyításhoz közelebb állnak. Az ábrán egy leukémiás sejtnek a jelátviteli hálózatát tüntettük fel. Nem minden fehérje van benne ebben a jelátviteli hálózatban, csak azok a fehérjék, amelyek a leukémiás folyamatban, a rákos folyamatban valamilyen fontos szerepet játszanak. A következő volt a feltételezés, illetve a kérdés, hogyha a kiindulási állapot egy interleukin 7 anyaggal történő aktiváció után beállt aktív, osztódó állapota ennek a sejtnek, ugye egy rákos sejt akkor működik igazán a rák szempontjából, amikor gyorsan osztódik, sajnos, akkor vajon hogy lehet elérni azt a célállapotot, amikor a fehérjék nem aktívak, tehát ez a sejt nem fog osztódni. Ugye egy rákos sejtet akkor tudunk, gyógyult állapotba vinni, hogyha sikerül megállítani az osztódását. Megkérdeztük a programot, és a program három fehérjének a megpiszkálását, a megváltoztatását javasolta, foszfolipász C gamma 1, az interferon alfa 1, illetve a CD45-ös fehérjéknek. Az interferon alfa 1-nél és a CD45-ös fehérjéknél aktivációt javasolt, a foszfolipász C gamma 1-nél pedig gátlást, inhibíciót javasolt a program ahhoz, hogy az osztódó állapotból a limfociták gátolt állapotba kerülhessenek. Nagyon érdekes tanulsága volt ennek a kísérletnek vagy szimulációnak az, hogyha az irodalomban megvizsgálta az ember az addig közölt eredményeket, kiderült, hogy az interferon alfa 1-et nagyon gyakran használják arra, hogy aktiválja ezeket a sejteket, és ilyen módon a rákos folyamatot lecsökkentse, tehát a gyógyításban használják, kísérletekben használták ezt a beavatkozást. CD45-nél is voltak olyan eredmények leírva, amelyek igazolták, hogy egy ilyen beavatkozás adott esetben hatékony. És még szebb eredmény volt az, hogy a szimulációs program megkapása után került publikálásra az a cikk, amely kísérletes eredményekkel bizonyította, hogy a foszfolipáz C gamma 1 gátlása is hasonló eredményekhez vezet. Tehát helyes, úgy tűnik helyes eredményeket ad ki egy ilyen szimulációs eljárás arra, hogy hogy változnak meg a rákos sejtek akkor, amikor megfelelő hatás éri őket azért, hogy lecsendesedjen az osztódásuk. De még többet elérhet ez a beavatkozás, ugyanis azok az fehérjék, amelyek a rákos sejtek megöléséért, apoptózisáért felelősek, egy ilyen beavatkozás után aktiválódnak. Tehát majdnem minden fehérje gátlódik, ami az osztódás segíti elő, de azok a fehérjék, amelyek az apoptózis segítik elő, azok aktiválódnak. Hogyha összefoglalom ezt az egész vizsgálatsorozatot, akkor egy olyan táblázatot, illetve egy olyan hálózatot is fel tudok vetíteni, amelyik ennek a rákos sejtcsoportnak, tehát leukémiás sejteknek a különböző állapotait mutatja be. Ezen az ábrán minden egyes pont egy állapota a rákos sejtnek, minden egyes vonal két állapot egymásba való átalakulását jelöli. Tehát ez egy állapottér tulajdonképpen. Hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen hálózatok tartoznak ez az állapottérhez, minden egyes ponthoz tartozik egy hálózat, egy nagyon bonyolult ábrát kapunk, de hogyha megnézzük azt, hogy az apoptózis mennyire aktiválódik ezekben az állapotokban, akkor már egyszerűsödik ez az ábra, ugyanis a fent lévő pirossal jelölt 5 hálózatos ábrán az apoptózis aktivált állapotban fordul elő, hogyha valaki közelül látja, hogy ezek a nódusok, amelyek kékkel be vannak karikázva, sárgák, vagy pedig pirosak, tehát aktivált állapotban vannak, az alsó állapotokban, az alsó 4 állapotban viszont az apoptózis nem aktivált, hanem a proliferáció aktivált. Ilyen módon tehát két részre osztható szét ez a nagyon bonyolult ábra, az egyik fele apoptózisba viszi a sejteket, a másik fele pedig proliferációba viszi a sejteket. A gyógyítási folyamat lényege az, hogy a proliferációs rákos állapotot átpördítsük apoptózisos állapotba, és az előző eljárás ismeretében ez megtehető, megjósolható azon targeteknek az összessége, amelyeket támadni kell egy gyógyszerrel ahhoz, hogy egy ilyen változást el tudjunk érni. Összefoglalva tehát az előadásom tudományos részének a lényegét, vagy a hazaviendő üzeneteit, a hálózatok merevségének és plaszticitásának a változása úgy tűnik, hogy egy igen fontos és általános adaptációs mechanizmusként írható le. A plasztikus hálózatokat a központi nódusaikon célszerű megtámadni, a merev hálózatokat viszont a központi nódusokkal szomszédos nódusaikon érdemes megtámadni, akár gyógyszerkutatás, akár más hálózatos beavatkozás szempontjából. Fontos, hogy a hálózatos beavatkozási pontok, például a gyógyszertargetek, hálózatos szimulációs módszerekkel úgy tűnik, hogy jól megjósolhatóak, tehát érdemes talán ezekkel a módszerekkel a továbbiakban is foglalkozni. Ilyenkor egy székfoglaló előadás során nagyon sokan sok számszerű eredményt is beszoktak mutatni, impactfaktorokat, citációkat, sok mindent. Én is bátorkodom egy számszerű eredményt bemutatni a munkásságomról, mégpedig a következőt. Hány levelet írtam meg egy évben az elmúlt időszakban? Látható a táblázatban, hogy átlagosan egy évben 5000 levelet minimum meg szoktam írni, ezek e-mailek, vagy fizikailag, postailag elküldött levelek, de volt olyan év, amelyekben ezen levelek száma 15000-re is fölment, ez világkongresszusok szervezésével, illetve a Magyar Tehetségmozgalom szervezésével kapcsolatos. Hogyha Závodszky Péter osztályelnök úr még ezek után is át fogja adni nekem azt az oklevelet, amelyet ide előkészített erre az asztalra, akkor annyit mindenképpen el tudok mondani, hogy az elmúlt tizenvalány évben megírt 141.592 levéllel, levelezésben minden bizonnyal teljesítettem az akadémia levelező tagjai által elvárt követelményeket. Az előadás végén köszönetemet szeretném kifejezni. Először egy gondolkodónak, Khalil Gibrannak, akitől nagyon sokat tanultam. Egy mondatát szeretném a hallgatóság figyelmébe idézni, ez a mondat nagyon sok értelmű. 4 értelmét szeretném elmondani zárszóként. A mondat a következő. A munka a láthatóvá tett szeretet. Nekem ez valamilyen szinten életmottómá vált, nem csak azért, mert a munkát, hogyha az ember olyan módon szereti, ahogy Csíkszentmihályi Mihály a flow elméletében leírta, hogy azonosul vele, hogy saját új és új értékeit felfedezi aközben, miközben dolgozik, akkor minőségileg sokkal magasabb rendű eredményhez tud eljutni, semmint hogyha ezt nem teszi. Hanem olyan szempontból is szeretnék erre utalni erre a mondatra, és az értelmét talán megvilágítani saját magam előtt is, hogy ha arra azokra gondolunk, akik hasznot fognak ebből a munkából húzni, akiért ez a munka folyik, És őket szeretjük azzal, hogy ezt a munkánkat mi most elvégezzük becsülettel, akkor azt hiszem, hogy még jobb eredményre tudunk eljutni. Hát ideig jutottam el körülbelül egy hónappal ezelőtt, két hónappal ezelőtt. Utolsó néhány hónap ugyanennek a mondatnak két másik értelmezését is még megvilágosította előttem. Amikor a munkánkat végezzük, akkor tudjuk a munkánkat igazán végezni, hogyha olyan környezetben élünk, amelyik szeret minket. Ez a szeretet az, amelyiket másokra ki tudunk sugározni, és ez a szeretet az, amelyik a munkánk minőségét még jobbá tudja tenni. Egy akadémiai székfoglaló előadáson ritkán szokott ilyen mondat elhangzani, de hadd merjem ezt is megkockáztatni, hogy ez a szeretet nem csak emberi szeretet, hanem isteni szeretet is, és hogyha minket ez a szeretet áthat, ezt a szeretetet is át tudjuk adni a többieknek, akkor a munkánk talán még magasabb szintre tud kerülni. Végezetül köszönetemet szeretném nyilvánítani ajánlóimnak. Közül ki szeretném emelni Friedrich Péter akadémikust, és nagy öröm a számomra, hogy a felesége részt tud venni a mai előadásunkon, és közöttünk tud lenni. Tanáraim, mestereim közül nagy öröm a számomra, hogy Holics László tanár úr, fizika tanárom, aki tegnap ünnepelte 82. születésnapját, el tudott jönni, és itt tud lenni velünk a teremben. Nagyon örülök annak, hogy nagyon sok munkatársal oszthattam meg a kísérletezés és a szimuláció örömét az elmúlt időszakban, az elmúlt sok-sok évtizedben, és nagyon örülök annak, hogy nagyon sok együttműködő partnerrel tudtam együtt dolgozni Magyarországról, Európából, Amerikából, a világ minden tájáról, akik változatlanul legtöbben nagyon jó kapcsolatban és nagyon nagy megbecsültségben, megbecsülésben élnek velünk együtt a munkánkban és a munkánkban is. A munkánkat támogató szervezeteknek is szeretném megköszönni a pénzbeli és egyéb támogatást, ami nélkül ezek a munkák nem jöttek volna létre. Végezetül, de nem utolsó sorban a köszönetnyilvánítás a munkacsoportom tagjait illeti. Ez a csoport 100 fős, a LINK kutatócsoport, itt a LINK nem a munkamorára, hanem a hálózatokra utal, kapcsolatrendszerre. Ebből a 100-ból körülbelül 50-et tüntetünk fel a honlapunkon, akik a legintenzívebben részt vesznek a munkában. Ahogy látják, ez egy eléggé nemzetközi kutatócsoport, nem csak Magyarországon, a világ minden táján vannak tagjai. Legfontosabb köszönetem a családomat illeti. Ilyen csodálatos családdal könnyű dolgozni, és ilyen csodálatos családdal, ilyen csodálatos háttérrel könnyű eredményeket elérni, mert örömmé válik a kutatás, mint ahogy az egész élet is. Nagyon szépen köszönöm meg tisztelő figyelmet.
Most már nincs más hátra, Péter, hogy a valóban megszolgált levelező tagi díszoklevelet átadjam neked. Semmi kétség nincs afelől, hogy te valóban egy levelező tagja vagy a Magyar Tudományos Akadémia biológiai osztályának. A Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlése Csermely Pétert az orvostudomány levelező tagjává választja. Ezt tanúsítja a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, Pálinkás Józsefnek az aláírása, és a pecsét. Engedd meg, hogy átnyújtsam ezt a díszoklevelet. Még egyszer elolvasom.